103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra van.
Köszöntő. Reggeli magazin.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, jó reggelt kívánok kedves mindannyiuknak. Az éjszakás technikus Somogyi Márta nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Május 23-a van, a mai napon 4 óra 52 perckor kelt fel már a nap. És lenyugtára ma is egy kicsivel tovább kell várni, méghozzá egészen 20 óra 22 percig. És most néhány szó műsorainkról, rövidesen a napi vájával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána híreket mondunk, majd megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, melyet ismét hírek követnek. Névnap és kalendárium című kis műsoraink töltik ki, ezután a 6 óráig hátralévő műsoridőt. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb ma is a 6 órai híreket követően jelentkezem majd. Addig is mindannyiuknak jó rádiózást kívánok!
Uram Jézus, aki papjaid által szüntelen föláldozott magad a világ oltárain, segíts nekik, hogy életük a te áldozatoddal egyesült, őszinte és tiszta áldozattá váljon. Add, hogy a legszentebb áldozat egész napjuk központja legyen. Abból tanuljanak igazi papi, áldozati lelkületet. Add, hogy mindennapi szentmiséjükben a hit és a szeretet szüntelenül buzgó forrását találják, amely növeli szeretetüket embertársaik javára. Adj a világ minden papjának a tiéddel azonos érzelmeket szentmise áldozatuk órájában, hogy így általuk folytathasd örök fölajánlásodat atyád dicsőségére, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben mindörökké. Ámen.
Hallgassák meg híreinket! Az elmúlt időszakban kiterjesztett bölcsöde fejlesztési programjának köszönhetően Magyarországon jelenleg 1130 településen elérhető bölcsödei szolgáltatás, 3,5-szer több helyen, mint 2010-ben, mondta a Belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátorban. Fülöp Attila a Nyíregyházi Egyházmegye mintegy 680 millió forintos beruházással felépített új görög-katolikus bölcsödéjének átadás arról beszélt, hasonló nagyságrendben emelkedett az intézményi férőhelyek száma is, a 14 évvel ezelőttihez képest kétszer annyi, összesen 65 ezer bölcsödei férőhely áll most rendelkezésre az országban. Az ünnepségen jelen volt Sesták Oszkár a vármegyei közgyűlés elnöke, Román István főispán és Máté Antal Nyírbátor polgármestere. A város új 4 csoportszobás bölcsödéjében 48 gyermeket tudnak elhelyezni. 25 évvel ezelőtt kezdte meg működését a Nagy Boldogasszony iskola központ általános iskolája Kaposváron, a haza kispolgárainak épületében. Az évforduló alkalmából ünnepi programsorozaton vettek részt az iskola pedagógusai és tanulói. Az esemény sor végén Varga László megyés püspök koncelebrált szentmisét mutatott be a kaposvári székesegyházban. A főpásztor prédikációjában az egymás iránti szeretet minél mélyebb megélésére hívta a jelenlévőket. Arról ismerjenek meg titeket, hogy szeretettel vagytok egymás iránt, idézte Jézus szavait a főpásztor, majd hozzátette, amiről beszélni fog prédikációjában. Az már működik az iskola falai között, azonban mindig szükség van a szeretetben való fejlődésre. A tavaly októberi izraeli terrortámadással egészen új korszak nyílt a Közel-Keleten. A helyzet biztonsági kockázatot jelent Európa számára is. Ezzel kapcsolatban a magyar kormány álláspontja, hogy meg kell előzni az eszkalációt, le kell győzni a terrorcsoportokat és meg kell óvni a civileket, szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Ammánban. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a jordániai kollégájával közös sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy az október 7-i izraeli terrortámadás egészen új korszakot nyitott a Közel-Keleten, amelyben a nemzetközi közösségnek a konfliktus eszkalációjának egy nyílt államközi háború kitörésének megelőzésére kellene összpontosítania. Mi Jordánia stabilitását, józanészre alapuló hozzáállását azért is tartjuk kulcsfontosságúnak, mert úgy látjuk, hogy az ilyen józanészre alapuló politikák jelentik a reményt arra, hogy a béke egyszer még ide visszatérhessen a Közel-Keleten, jelentette ki. Alkotóházként működik a jövőben Eszterházi Péter író egykori otthona, amelyet a 3. kerületi önkormányzat vásárol meg. Jelentette be Kis László a kerület polgármestere Budapesten. Ennek az épületnek csodálatos milliója van, ennek az épületnek önálló léte van, és mi őszintén reméljük azt, hogy ez a lét az alkotásokban is tetten érhető lesz, mondta Kis László a római fürdői házkertjében tartott sajtótájékoztatón kiemelve. Az épületet emlékház mellett alkotóházzá alakítják át, ahol magyar és nemzetközi írók is dolgozhatnak. Végül a csütörtöki időjárásról. Az északkeleti keleti harmadban felhősen indulhat a nap, de ott is a délelőtt folyamán szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. Másutt a gomoly és fátyol felhők mellett sok, keleten, északkeleten több órás napsütés is várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Híreinket hallották.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes.
Szerdai adásunk témái. Ferenc pápa katekézise az alázat erényéről. A sziklaszilárd alázat minden más erény kapuja. A Szent Atya üzenete a kínai katolikusoknak. Imádkozzunk a békéért a Sessáni szűzanyához. A pápa interjút adott az amerikai CBS televíziónak. Az egyház mindenki számára nyitva áll.
Ferenc pápa szerdai katekézise az alázat erényéről. A sziklaszilárd alázat minden más erény kapuja. A Szent Atya május 22-én tartott általános kihallgatás során befejezte az erényekről és vétkekről tartott katekézis sorozatát. Mostani 20. emlékedésében az alázat sziklaszilárd erényéről tanított, amely a keresztény élet alapját képezi.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Concludiamo questo ciclo di catechesi.
Katekézis sorozatunkat ma egy olyan erénnyel zárjuk, amely ugyan nem egyike a hét sarkalatos és isteni erénynek, de ami mégis a keresztény élet alapját jelenti, és ez az alázat. Kezdte beszédét a pápa. A kiallgatás kezdetén ezért olvasták fel Szűz Mária Magnificat énekét, hiszen az éppen az alázatot emeli ki. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék. Az alázat a leghalálosabb véteknek, a gőgnek az ellenfele. Amíg a büszkeség és a gőg felfuvalkodottá teszi az ember szívét, többnek mutatva azt a valóságnál, mint amilyenek vagyunk, az alázatosság mindent visszahelyez a megfelelő állapotba. Csodálatos teremtmények vagyunk a korlátainkkal együtt, értékeinkkel és gyengeségeinkkel. A Biblia a kezdetétől fogva arra emlékeztet minket, hogy porból vagyunk és porrá leszünk. Az alázatos szó tartalma valójában a humusz, a föld szóból ered. Mégis a mindenhatóság lázálmai gyakran felbukkannak az ember szívében, és ezek nagyon veszélyesek. Ahhoz, hogy megszabaduljunk a büszkeség ördögétől, nagyon kevés dolog elegendő lenne. Elég lenne megszemlélni a csillagos égboltot, hogy megtaláljuk a megfelelő mértéket, ahogy a Zsoltár mondja, bámulom az eget, kezed művét, a holdat és a csillagokat, amelyeket te alkottál. Ugyan mi az ember, hogy megemlékezel róla, az emberfia, hogy gondolt viselsz rá? A modern tudomány pedig lehetővé teszi, hogy még sokkal messzebbre tágítsuk ki a horizontot, és még jobban átérezzük a bennünket körülvevő és bennünk élő misztériumot. Boldogok azok az emberek, akik szívükben őrzik saját kicsinségük ilyen értelmét, ami megvédi őket a gőgtől. Róluk mondja Jézus a boldog mondásokban, boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Ez az első boldogság, mert ez az alapja a többieknek. A szelítség, az irgalom, a szív tisztasága ugyanis a kicsinségnek ebből a belső érzéséből fakad. Az alázat minden erény kapuja, állapította meg a pápa. A kiválasztott főhős itt nem egy király kisasszony, hanem egy ismeretlen lány, Mária. Ő maga csodálkozik el elsőként, amikor az angyal Isten üzenetét viszi neki. Dicsérő énekében éppen ezt a meglepetést emeli ki. Magasztalja lelkem az Urat, és lelkem örvend Istenben megváltomban, mert rátekintett szolgálója alázatára. Istent úgymond vonza Mária kicsinsége, ami mindenek előtt benső kicsinség. De Istent épp úgy vonza a mi kicsinségünk, ha elfogadjuk azt, biztatott a pápa. Ettől kezdve Mária ügyel arra, nehogy színpadra lépjen. Az angyal üdvözlet után az első döntése, hogy elmegy segíteni. Elmegy és szolgálja unokanővérét. Mária Júda hegyei felé tart, hogy meglátogassa Erzsébetet. Segít neki terhessége utolsó hónapjaiban. De ki is látja ezt a gesztust? Senki más, csak is az Isten. Ebből a rejtőzködésből a szűzanya soha nem akar előjönni. Akkor sem, amikor a tömegből egy asszony boldognak hirdeti őt. Boldog a méh, amely kihordott, és az emlő, amelyet szoptál. Jézus azonnal válaszol, boldogok inkább azok, akik meghallgatják Isten igéjét, és azt meg is tartják. Még életének legszentebb igazságával, hogy ő az Isten anyja, sem büszkélkedik az emberek előtt. Egy olyan világban, amely verseng a látszatért és a másokon való felülkerekedésért, Mária Isten kegyelmének egyedüli erejével határozottan az ellenkező irányba halad. Elképzelhetjük, hogy ő is átélt nehéz pillanatokat és napokat, amikor a hite a sötétségben haladt előre. Ám ez soha nem ingatta meg alázatát, ami Máriában sziklaszilárd erény volt, jelentette ki a pápa nyomatékkal. Az alázat egy sziklaszilárd erény. Mária mindig kicsiny, kiüresedik önmagából, mindig mentes a becsvágytól. Kicsinysége az ő legyőzhetetlen ereje. Ott marad a kereszt tövében, miközben a diadalmas messiás kép darabokra törik. Mária lesz az, aki a pünkösd előtti napokban összegyűjti a tanítványok nyáját, akik egy órát sem tudta virrasztani Jézussal, és elhagyták őt, amikor beköszöntött a vihar. Testvérek, az alázatosság minden, hangsúlyozta a pápa. Ez ment meg minket a gonosztól és attól a veszélytől, hogy annak cinkosaivá váljunk. Az alázat a béke forrás a világban és az egyházban is. Ahol nincs alázat, ott háború, békétlenség és megosztottság van. Isten erre adott példát nekünk Jézusban és Máriában, a mi üdvösségünkre és boldogságunkra. Az alázat valóban út, út az üdvösséghez. Zárta az erényekről szóló sorozatát lezára utolsó katekézisét Ferenc pápa. A kihallgatás végén Ferenc pápa köszöntötte az olasz női szerzetes rendet noviciáit, és megjegyezte, hogy kevés olaszt lát köztük, ezért kérte, hogy imádkozzunk szerzetesi hivatásokért, de főként a békéért. A békére szükségünk van, mert a világ háborúban áll. Ne feledkezzünk meg a meggyötört Ukrajnáról, amely oly sokat szenved. Ne feledkezzük meg Palesztináról és Izraelről sem. Legyen vége a háborúnak.
Ferenc pápa a kínai katolikusoknak. Imádkozzunk a békért a Sesáni szűzanyához. A pápa videó üzenetet küldött a kínai zsinat 100. évfordulója alkalmából a pápai Orbán Egyetemen rendezett nemzetközi konferenciára. A zsinati atyák a jövőbe tekintettek, ami ma számunkra a jelen. Ferenc pápa méltatja a kínai katolikusok hozzájárulását a társadalmi együttélés és a közös otthon érdekében. Jézus követői békeszeretők és összefognak a békéért másokkal, ezt látjuk ma is, amikor úgy tűnik, hogy embertelen erők a világ végét akarják siettetni. 1924. május 15-e és június 12-e között tartották Shanghaiban az első és mindmáig egyetlen kínai katolikus zsinatot, amelyre emlékezve nemzetközi konferenciát rendeztek a pápai Orbán Egyetemen. A Fidesz missziós hírügynökség és a kínai lelkipásztorkodásért felelős bizottság szervezte az összejövetelt 100 évvel a kínai zsinat után, történelem és jelen között címmel. Ferenc pápa elküldte videó üzenetét a május 21-i megnyitóra, amelyen felszólalt többek között Pietro Parolin bíboros államtitkár, Luis Antonio Tagle bíboros, az evangelizálási dikasztérium proprefektusa és Joseph Shen Bin Shanghai püspök. Üzenetében a pápa fontos lépésnek nevezte a kínai katolikus egyház életében a 100 évvel ezelőtti zsinatot. Az akkori zsinati atyák valóban szinodális tapasztalatot éltek át és jelentős döntéseket hoztak. A Szentlélek egyesítette őket, összhangot teremtett köztük, és olyan utakra vezérelte, amelyeket el sem tudtak volna képzelni, legyőzve fenntartásaikat és ellenállásukat, mert így vezeti a lélek az egyházat. Távoli országokból érkeztek szinte mindnyájan, mert csak később, a zsinat során érlelődött meg az elhatározás, hogy a Kínában született papokra és püspökökre bízzák az egyházmegyék vezetését. Olyan nagy misszionáriusok nyomába léptek, mint Matteo Ricci, és mindent megtettek, hogy Pál apostolhoz hasonlóan elvigyék a feltámadt Krisztus hírét és tanúskodjanak róla. A kínai zsinat szervezőjeként és elnökeként nagy szerepe volt a munkálatokban Cselszó Kosztantini érseknek, az első kínai apostoli delegátusnak, akit 11. Pius pápa bízott meg a zsinat vezetésével. Valódi missziós hozzáállással megfogadta a Maximum Illud kezdetű apostoli levél tanítását, melyet 15. pápa adott ki 1919-ben a missziókról. Kosztantin érsek egyszerűen azt vallotta, hogy az egyház küldetése az evangelizálás, nem pedig a gyarmatosítás. A sanghái zsinaton többek között neki köszönhetően termékeny gyümölcsöket hozott a Szentszék és a kínai katolikus egyház közötti szeretett közösség az egész kínai nép javára. Nem csak a téves irány korrigálásáról volt szó azonban a 100 évvel ezelőtti zsinaton, egyfajta stratégia váltásról, hanem arról, hogy az egyházhoz és annak küldetéséhez megfelelőbb utakat választottak, pusztán Krisztus kegyelmében, az ő vonzerejében bízva. Az első kínai zsinat résztvevői a jövőbe tekintettek, az ő jövőjük pedig a mi jelenünk, mutatott rá üzenetében a pápa. A kínai katolikusok szeretett közösségben állva Róma püspökével tanúságot tesznek hitükről ott, ahol élnek, az irgalmasság és a szeretet cselekedeteivel is. Tanúságtételükkel valóban hozzájárulnak a társadalmi együttélés összhangjához, közös otthonunk építéséhez. Aki Jézust követi, szereti a békét, és együtt halad mindazokkal, akik a békéért munkálkodnak. Egy olyan korban, amikor embertelen erők működését látjuk, melyek úgy tűnik, hogy fel akarják gyorsítani a világ vége eljövetelét. Ahogy a sanghái zsinat atyái a jövőbe tekintettek, és elzarándokoltak a sesáni Mária kegyhelyhez, úgy mi is előre nézhetünk a jövőbe, és új utakat kereshetünk az evangélium bátor hirdetésére és az arról való tanúságtételre. Május hónapban, melyben Isten népe különösképpen a szűzanyára bízza magát, sok kínai testvérünk elzarándokol a sesáni kegyhelyre, hogy imáit és reményeit Jézus anyjának közbenjárására bízza. Május 24-én tartjuk Szűz Mária a keresztények segítsége ünnepét. Ekkor az egész világegyház a kínai testvéreinkkel együtt imádkozik, ahogyan azt 16. Benedek pápa kérte a kínai katolikusokhoz szóló levelében. Ferenc pápa is elzarándokol lélekben a sesáni szűzanyához, és azt kéri, hogy az egész világon fohászkodjunk közbenjárásáért, hogy mindenütt győzedelmeskedjen a béke. Mária, keresztények segítsége, sesáni miasszonyunk, imádkozz értünk!
A pápa a CBS televíziónak. Az egyház mindenki számára nyitva áll, de nem lehet megáldani az azonos neműek kapcsolatait. A CBS amerikai műsorszolgáltatónak adott interjújában Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy az egyház mindenkit szeretettel vár, miközben tisztázta a Könyörgő Bizalom című a Hittani Dikasztérium által kiadott dokumentumban engedélyezett áldások szempontjait. Emellett kritikával illette a béranyaságot, elítélte az ideológiákat, és megismételte a háborúban álló nemzetekhez intézett felhívását, hogy keressenek tárgyalásos megoldásokat a konfliktusokra. Ferenc pápa Nora O'Donnellnek, a CBS Evening News esti hírek műsorigazgatójának adott interjújában megismételte a nyitott egyházról és a befogadás elvéről alkotott elképzelését, amelyek pápasága központi elemeit alkotják. Április 24-én a Szent Márta házban rögzítették a beszélgetést, és részben a 60 Minutes, a 60 perc című műsorban sugározták. Az evangélium mindenkié, mondta, beleértve az összes bűnöst is, és figyelmeztetett, hogy ha az egyház vámellenőrző pontokat állít fel, akkor megszűnik Krisztus egyháza lenni. A Könyörgő Bizalom hittani dokumentumban említett azonos neműek kapcsolatai megáldásának kérdésével kapcsolatban tisztázta, hogy míg az áldások egyéneknek szólnak, az azonos neműek kapcsolatait nem lehet megáldani, mert az az egyház törvényével ütközne. A homoszexualitással kapcsolatban az újságíró emlékeztetett a pápa kijelentésére, miszerint a homoszexualitás nem bűncselekmény. Nem, ez egy emberi állapot, kommentálta a pápa. Elítélte a béranyaságot, amelyről hangsúlyozta, hogy üzletté vált, és ez nagyon rossz, nagyon negatív. Az újságíró rámutatott, hogy egyes nőknek, például a betegeknek, ez lehet az egyetlen remény. Ez lehetséges. A másik remény az örökbefogadás, válaszolta a pápa, sürgetve, hogy ne kerüljék meg az erkölcsi elvet, és alternatívaként az örökbefogadást, illetve az erkölcsi elvek betartását javasolta. Az Egyesült Államokbeli konzervatív püspökök kritikájával kapcsolatos kérdésre válaszolva, Ferenc pápa azt mondta, a konzervatív az, aki ragaszkodik valamihez, és nem akar előre tekinteni. Ez öngyilkos hozzáállás, mert egy dolog a hagyományok figyelembevétele és a múltbeli helyzetek mérlegelése, egy másik pedig az, hogy egy dogmatikus dobozba zárjuk magunkat. Az interjúban, amely Rómában készült, a közelgő május 25-én és 26-án megrendezésre kerülő Gyermekek Világnapja előtt, a hangsúly a gyerekekre helyeződött, kezdve azokkal, akik a háborúk miatt szenvednek. Gázában, Ukrajnában, azokra a gyerekekre, akik elfelejtették, hogyan kell mosolyogni, ismételte a pápa. Újra hangot adott a háborúban álló országokhoz intézett felhívásának. Mindenki álljon meg, állítsa meg a háborút. Meg kell találni a módját a béketárgyalásoknak. Törekedjenek a béke megteremtésére. A tárgyalásokkal elért béke mindig jobb, mint egy végtelen háború. Kérem, hagyják abba, tárgyaljanak, nyomatékosította Ferenc pápa. Az izraeli és gázai konfliktusra, az egyetemi tiltakozásokra és az erősödő antiszemitizmusra összpontosítva Ferenc pápa megismételte, hogy minden ideológia rossz, az antiszemitizmus pedig egy ideológia, és ez rossz. Minden anti, vagyis valami ellenesség mindig rossz. Lehet kritizálni az egyik vagy másik kormányt, az izraeli vagy a palesztin kormányt. Annyit lehet kritizálni, amennyit csak akarsz, de ne legyél se antipalesztin, se antiszemita. Ferenc pápa a migránsok szenvedéseiről szólva elítélte a széles körben elterjedt közömbösséget, amit Poncius Pilátushoz hasonlított, aki mosta kezeit. Sokan odakint látják, mi történik. A háborúk, az igazságtalanságok, a bűncselekmények. Ez közöny. Kérem, engedjük érezni a szívünket. Nem maradhatunk közömbösek ezekkel az emberi tragédiákkal szemben. A közöny globalizációja nagyon rossz betegség. És kommentálva a hírt, miszerint Texas állam megpróbál bezárni egy katolikus szervezetet a mexikói határon, amely humanitárius segítséget kínál az okmányokkal nem rendelkező bevándorlóknak, tiszta őrületnek nevezte. A határ lezárása és az emberek otthagyása őrület, hangsúlyozta a pápa. A migránsot üdvözölni kell, aztán meglátjuk, hogyan kezeljük őket. Lehet, hogy vissza kell őket küldeni, nem tudom, de minden esetet humánusan kell mérlegelni.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt időszakban kiterjesztett bölcsöde fejlesztési programjának köszönhetően Magyarországon jelenleg 1130 településen elérhető bölcsödei szolgáltatás. 3,5-szer több helyen, mint 2010-ben, mondta a Belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátorban. Fülöp Attila a Nyíregyházi Egyházmegye mintegy 680 millió forintos beruházással felépített új görög katolikus bölcsödéjének átadásán arról beszélt. Hasonló nagyságrendben emelkedett az intézményi férőhelyek száma is. A 14 évvel ezelőttihez képest kétszer annyi, összesen 65 ezer bölcsödei férőhely áll most rendelkezésre az országban. Az ünnepségen jelen volt Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke, Román István főispán és Máté Antal Nyírbátor polgármestere. A város új 4 csoportszobás bölcsödéjében 48 gyermeket tudnak elhelyezni. 25 évvel ezelőtt kezdte meg működését a Nagy Boldogasszony iskola központ általános iskolája Kaposváron, a Haza kispolgárainak épületében. Az évforduló alkalmából ünnepi programsorozaton vettek részt az iskola pedagógusai és tanulói. Az esemény sor végén Varga László megyés püspök koncelebrált szentmisét mutatott be a kaposvári székesegyházban. A főpásztor prédikációjában az egymás iránti szeretet minél mélyebb megélésére hívta a jelenlévőket. Arról ismerjenek meg titeket, hogy szeretettel vagytok egymás iránt, idézte Jézus szavait a főpásztor, majd hozzátette, amiről beszélni fog prédikációjában. Az már működik az iskola falai között, azonban mindig szükség van a szeretetben való fejlődésre. A tavaly októberi izraeli terrortámadással egészen új korszak nyílt a Közel-Keleten. A helyzet biztonsági kockázatot jelent Európa számára is. Ezzel kapcsolatban a magyar kormány álláspontja, hogy meg kell előzni az eszkalációt, le kell győzni a terrorcsoportokat és meg kell óvni a civileket, szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Ammánban. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a jordániai kollégájával közös sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy az október 7-i izraeli terrortámadás egészen új korszakot nyitott a Közel-Keleten, amelyben a nemzetközi közösségnek a konfliktus eszkalációjának, egy nyílt államközi háború kitörésének megelőzésére kellene összpontosítania. Mi Jordánia stabilitását, józanészre alapuló hozzáállását azért is tartjuk kulcsfontosságúnak, mert úgy látjuk, hogy az ilyen józanészre alapuló politikák jelentik a reményt arra, hogy a béke egyszer még ide visszatérhessen a Közel-Keleten, jelentette ki. Alkotóházként működik a jövőben Eszterházy Péter író egykori otthona, amelyet a 3. kerületi önkormányzat vásárol meg, jelentette be Kis László, a kerület polgármestere Budapesten. Ennek az épületnek csodálatos milliója van, ennek az épületnek önálló léte van, és mi őszintén reméljük azt, hogy ez a lét az alkotásokban is tetten érhető lesz, mondta Kis László a római fürdői ház kertjében tartott sajtótájékoztatón kiemelve. Az épületet emlékház mellett alkotóházzá alakítják át, ahol magyar és nemzetközi írók is dolgozhatnak. Végül a csütörtöki időjárásról. Az északkeleti-keleti harmadban felhősen indulhat a nap, de ott is a délelőtt folyamán szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. Másutt a gomoly és fátyol felhők mellett sok, keleten, északkeleten több órás napsütés is várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Híreinket hallották. When it's love you give, I'll be your man of good faith. In love you live, I'll make a stand, I won't break. I'll be the rock you can build on. Be there when you're old, to have and to hold. When there's love inside, I swear I'll always be strong.
Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, a mai napon, május 23-án Dezső napja van. A latin Desiderius névből származik a név, melynek kicsinyítő képzős formája a Dezső. Jelentése: kívánt, óhajtott gyermek. Boldog névnapot kívánok a névviselőinek, a Dezsőknek, ha rokonaik, ismerőseik körében akad, aki e nevet viseli, el ne felejtsék őt felköszönteni a mai napon.
Elhittem, volt, min elbuktam, abban, hogy az igazság áll száz korat oszlopon. És én szép teszem kezem, lelkem védtelen, védj meg ezért, nem sok kell, néhány szó, s a barátság. Húztam csapdákon át, lázakon s kínkon, zászlón vészjelekkel a holnapnak itt hagyom. Ne bánj, szétált két kezem, megvan már helyem, megvan az út, tűz vagy jég, nincs túl messze. De már, hogy ítélj. Ezért szét teszem kezem, lelkem védtelen, védj meg ezért, nem sok kell, csak pár szép szó, hogy tudjam vagyok. Magában áll, és meg sem mozdul már.
Nekünk nem, mert az ő órája millió évre jár.
Hát én szétteszem kezem, lelkem védtelen, védj meg ezért, nem sok kell, néhány kedves szó. És a barátság még jó. Ezért szétteszem kezem, újra elhiszem, lesz, ami vár, tűz vagy jég, nincs túl messze már.
Kalendárium.
Lapozzuk fel ma is kalendáriumos könyvünket. A mai napon született Sopronban, 1796-ban Stingl Vince Ferenc keramikus, a Herendi porcelángyár megalapítója. 23 éves korában a tatai Slögel gyár élére került, és a kőedénygyártás megvalósításával próbálkozott. Ebbe minden vagyonát beleölte, és koldus szegényen hagyta el Tatát, majd Herenden telepedett le. Itt alapította meg kőedénygyártó műhelyét, de hamarosan megkezdte a porcelán előállítására irányuló kísérleteit is. Az állandó tőkehiányal küszködő Stingl a legnagyobb hitelezőt Fischer Mort tőkéstársként vette maga mellé, majd a gyárat végleg átadta Fischernek. A Stingl-féle kísérleteket Fischer tovább folytatta ugyan, de hamarosan felhagyotta a helyi alapanyagokkal végzett kísérletekkel, és Csehországból hozotta a kaolint. Stingl, miután Fischer kiszorította a Herendi gyárból, feltehetően pápára ment, majd a városlődi kőedény- és porcelángyárban találkozunk nevével. Ezután nyoma veszett. Egyes adatokból arra következtethetünk, hogy élete utolsó éveiben kocsmárosként működött. És a mai napon született Kaposvárot 1861-ben Ripple Rónai József festő. Kaposvárot volt patikus segéd, majd Budapesten gyógyszerészeti mesteroklevelet szerzett. Házi tanítóskodott és közben rajzórákat vett. A Müncheni Művészeti Akadémián majd Párizsban tanult, ahol Munkácsi Mihály segédjeként dolgozott. Munkácsi képeinek másolása mellett megszülettek első jelentős alkotásai is. A francia posztimpresszionista proféták festőcsoport tagjait alakulásukkor ismerte meg, és többször is részt vett kiállításaikon. A magyar közönség 1900-ban látta először műveit nyilvános kiállításon. Ekkorra Párizsban már megkapta a művészeknek adható legrangosabb elismerést. Művészetében fekete korszakát előbb dekoratív szecessziós színvilág, majd a friss pasztelltechnikával készült impressionisztikus forma követte. 1902-ben végleg letelepedett szülővárosában Kaposvárott. Pointillista szecessziós képeivel jellemezhető korszakát a vattaszerűen szabdalt foltos festék felrakásokról kukoricásnak nevezte el. Az első világháború kitörésekor Franciaországban tartózkodott, s mert az ellenséges országok egyikének állampolgára volt, 7 hónapra internálták. Móricról, Babicsról, Szabó Lőrincről és másokról a háború után készültek el nagy erejű portréi. Nem csak festményeket és grafikákat készített, hanem tervezett üvegablakokat, poharat és lámpát is. Ripple Rónairól Kaposvárott múzeumot neveztek el, utolsó lakhelye a Róma villa, változatlan formában őrzi emlékét. És végül a mai napon született 1904-ben Nagyváradon Palotai Boris, író, költő. 1919-től kezdve 20 éven át Kassán élt és csehszlovákiai magyar lapok munkatársa volt. Versei és novellái gyakran jelentek meg folyóiratokban, Instruktor kisasszony című elbeszélésével pedig díjat nyert a Nyugat novella pályázatán. A háború után az Asszonyok szerkesztője, majd a Népszava irodalmi rovatának vezetője volt. Írásaira jellemző a hiteles lélekrajz, a társadalmi kérdések nyílt felvetése és a realisztikus stílus. Jó ismerője volt a gyermeki léleknek is. Ismert művei: A válogatott tévedéseim, A vidám vasárnap, A férfi, A színésznő és az oroszlán, A zöld dió, A szerelmes pár, A hetedik év és A bejöhetsz hozzám panaszkodni. Az ő műveiből készült A napsugár, A bérház, A kiskrajcár, Az én és a nagyapám, Az ünnepi vacsora, A nappali sötétség és A nő a barakban című film. Kedves hallgatóink, Kalendáriumot hallottak.
Roseanne, yeah. Now she's gone. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!